Tisztelt hallgatóság! A Magyar Tudomány ünnepe rendezvénysora keletében a mai estén egy aránylag rendhagyó miniszimpóziumra kerül sor. A miniszimpózium címe: Hogyan jelent meg az élet a Földön? A Magyar Tudomány ünnepe program sorozata ebben az évben az evolúció, a fejlődés, revolúció címet viseli. Ennek a konferenciának is elsősorban ez a témája, és hát majd, mint látni fogjuk, valóban elsősorban a revolúcióval foglalkozik. Most tisztelettel felkérem a konferencia hivatalos megnyitására Sonkoly Gábort, az ELTE BTK Tudományos és Kutatás Szervezési dékány helyettesét.
Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Egy pillanatig sem állítanám azt, hogy értek ahhoz a problémához, amiről itt szó lesz. Én képzésem szerint történész vagyok, de Thomas Kuhn óta ugye tudjuk, hogy a tudományos forradalom az paradigmaváltásokkal és forradalmakkal halad előre. És nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan fontos 19. századi elmélet, mint az evolúció, nyilvánvalóan ugyanúgy megkérdőjelezésre kerül a természettudományok területén is, mint ahogy a társadalomtudományok területén ez megtörtént már a 20. század elején, első harmadában, és valószínűleg, hogy itt a 21. század első évtizedében erre szintén sorra kell, hogy kerüljön. Hogy mennyire nehéz egy tudományos forradalmat véghez vinni, mennyire nehéz egy paradigmát megkérdőjelezni, éppen a tudomány intézményesüléséből kifolyólag, Sokan végignézhették ezt, végérezhették ezt. Most én magam is, amikor ez a konferencia ugye megszervezésre került, egészen váratlan helyekről jött megkérdőjelezés, hogy egyáltalán szabad egy ilyet szervezni, ami éppen azt mutatja számomra, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a kérdés felmerüljön, hiszen a tudomány csak így haladhat előre. Mint említettem, történészként én csak arról tudok beszámolni, hogy például a Herbert Spencer féle társadalmi darwinizmus hogyan alakult ki a 19. században, hogyan kérdőjeleződött meg a 20. század elején, és hogyan vált szinte semmissé, hogyan került a tudománytörténet múzeumába a 20. század első harmadában. Tehát ezek a paradigmaváltások valószínűleg épp úgy részben vannak a természettudomány területén is, de ennek nagyon fontos, hogy őszinte, nyílt és adott esetben sajnos konfrontatív tudományos vitákon keresztül mehet egy ilyen végbe. Én nem is húznám tovább az időt, hiszen abszolút nem vagyok szakértő ennek a területnek, de nagyon örülök, hogy az ELTE bölcsészkara megint felvállalt egy olyan helyzetet, hogy egy paradigma váltás, vagy egy paradigma megkérdőjelezése egy tudományos vitának adott esetben, mint kívülálló is otthont ad, és nagyon jó tudományos vitát, nagyon érdekes estét kívánok Önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Levezető elnöke én lennék, és ez egy olyan speciális eset, amikor egy pár szóval a levezető elnök bevezeti, hogy úgy mondjam, az egész konferenciát. Néhány szót szeretnék szólni arról, hogy mik a tudománynak a határai. Tehát a konferenciának a címe: Hogyan jelent meg az élet a Földön? És érdekes módon 2 hónappal ezelőtt, amikor először felkérés érkezett arra, hogy én vezessem le ezt a konferenciát, a kezemben éppen a Családmagazin volt, vagyis a Kép más, és ebben az újságban egy cikket találunk, amelynek pontosan az a címe, hogy a tudomány határai. Ez egy riport, beszélgetés Roska Tamás akadémikussal, és a mottója itt található: a 19. század naív magabiztosságát, ami azt jelenti, hogy most már majdnem minden tudásunk, és csak minden tudunk, és csak idő kérdése, hogy mindenre választ kapunk-e, a 20. század hihetetlenül gyors tudományos fejlődése megrendítette. Vagyis ez azt jelenti, hogy igazában a tudomány határainak kérdésével szinte a mindennapi életben találkozunk, sőt, ez a kérdés foglalkoztatja az embereket. Na de hogyan is állunk ezzel a tudománnyal, meg ezzel a kétkedéssel kapcsolatban? A tudásunk időben valahogy úgy alakulhatott, hogy kezdetben, mondjuk minden klasszikus előadás úgy szokott indulni, hogy már az ókori görögök. Mostanában érdemes arra is gondolni, hogy már az ókorban a régi kínaiak. De a lényeg az, hogy 4-5 ezer évvel visszamenőleg elsősorban a hit volt az, ami nagyobb részt vállalt abból, hogyan magyarázunk meg jelenségeket, dolgokat, és a tudomány, amit ugye klasszikusan, majd később szólunk róla, hogy mit is értünk alatta, kisebb részt vállalt. Utána a középkorban megjelentek a polihisztorok. Polihisztor alatt ugye azokat az embereket értjük, akik nagyon sok tudományterületen, az élet nagyon széles spektrumán elég konkrét és tág ismeretekkel rendelkeztek. Tehát ezek a polihisztorok esetében is a tudásnak mindig volt egy határa, de ennél a tudásnál azért még mindig a hit és a tudomány az egységet alkotott. A 19. század vége volt az, és a 20. század eleje, amikor olyan sok természettudományos felfedezés született, hogy egy kicsit úgy nézett ki, hogy szeretné az ilyen irányú tudomány a hitnek a szerepét a tudás megszerzésében a háttérbe szorítani. Ugye hát tudjuk, hogy 1859-ben megjelent Darwinnak a könyve, szintén a 19. század második felében Maxwell megalkotta az elektromágnesességet, ahol először kapcsolta össze az elektromos és mágneses jelenségeket. Az 1890-es években Becquerel felfedezte a rádióaktivitást, a 20. század elején a fénynek a kettős természetes, a korpuszkuláris és a hullám természet világossá vált, szóval nagyon sok érdekes felfedezés született. És ez volt az a pont, amikor kezdett igazából a hit a háttérbe szorulni, és a mai napokban azt mondhatjuk, hogy az a természetes, hogy a tudományt tekintik elsősorban a tudás megszerzésének forrásájú, és a hit az háttérbe szorult. Viszont azt látni kell, hogy a hit a tudomány mellett, azzal egységet alkotva, mindig is jelen volt tudásunk gyarapításában. Most egyet nagyon szeretnék már az elején leszögezni. A hit alatt nagyon szűk látókörűség csak vallásosságra gondolni. Tehát a hit alatt igazából én mindig azt értem, amikor valami olyanban vélekedünk, hiszünk, amit igazából nem tudunk másként megmagyarázni. Tehát fogjuk ebben a legtágabb értelemben fel a hitet. A pár évvel ezelőtt megjelent ez a könyv, a tudomány felfedező Istent. Nos, miután végigmentünk a bal oldalon található történelmi korokon, azért azt mondhatjuk, hogy igazából ebből a címből hiányzik egy szó, ugyanis ennek tükrében a pontosabb megfogalmazás úgy szólna, hogy újra felfedezi Istent. Hogyan is alakult, hogy úgy mondjam, egy kicsit szemléletesen a tudás és a nem tudás? Hát a 17. század közepén Pascalnak volt egy ilyen híres mondása, hogy a tudás olyan, mint egy gömb, a belsejében a már ismert, rajta kívül pedig a még nem ismert dolgok találhatók. Ebből az is világosan látszik, hogy az az ember, aki sokkal okosabb, mint a másik, az sokkal nagyobb felületen érintkezik a még nem ismert dolgokkal, vagyis minél okosabb valaki, annál szerényebb is, mert annál több dologról tudja, hogy még nem tudja. Ez egy nagyon fontos jellemvonása szerintem a tudásnak. Utána, mint azt filozófiából is megtanulhatjuk, Hegel, a nagy idealista, mondta azt, hogy a hit, a tudás egy formája, és hát mondjuk ezen a kockán így ábrázoltam volna, de erre nagyon jól rezonál II. János Pál pápa véleménye. A hitnek és a tudománynak van részben átfedő kompetenciaköre. Alapjába véve azonban különböző a kompetenciájuk. Hát nagyon jól szemlélteti ez a kis ábra, hogy mire is gondolhatunk itt. Természetesen a kettő ötvözhető, és itt körülötte a nem tudás található. Na most, ha ezeket az alapdolgokat magunk előtt látjuk, vagy magunkba vésük, akkor azt mondhatjuk, hogy amennyiben egy jelenség teljes körű értelmezése a tudomány keretein belül nem lehetséges, akkor két út áll előttünk. Vagy beléphetnek az értelmezés láncolatába a hit kompetenciájába tartozó elemek, lásd a két utóbbi megjegyzést, vagy elismerjük azt, hogy a jelenséget teljes körűen, tudományosan még nem tudjuk megmagyarázni. A tudomány és a hit, meg hát a világnézet vagy világmagyarázat, ezek nagyon összekapcsolódó fogalmak, és 2 évvel ezelőtt jelent meg Tóth Tibornak egy könyve. Ennek története van már az 1990-es évek végén a Magyar Tudományban egy nagyon-nagyon hosszú dolgozata megjelent, de utána ezután ezt egy könyvé fejlesztette a szerző, aki egyébként műszaki tudományok doktora, és ebben a könyvben 3 fejezeten keresztül foglalkozik azzal, hogy mi is a tudomány, hogy működik a tudomány, mi a tudománynak és a hitnek a kapcsolata, és nagyon sok megközelítést találunk, nagyon sok osztályozást találunk benne, ez majdnem 45 oldalon keresztül, viszont nem ad egy végső definíciót arra, hogy végül is mi a tudomány, azt nekünk kell magunknak megalkotni. Még pontosabban az is szerepel a könyvben, hogy hát azért különböző területeken egy kicsit különböző a tudománynak a definíciója is, de hát a módszere is, nem lehet egy nagyon általánosat megadni rá. A könyv bevezetése, a bevezetés legutolsó szakasza, az egy nagyon szívhez szóló ajánlat. Ez a könyv azokhoz szól, akik eléggé nyitottak arra, hogy következetesen végiggondolják eredetünk alternatíváit, és mérlegeljék mindazokat az érveket, amelyeket a szerző, az intelligens teremtő alternatívája mellett, ha úgy tetszik, az evolúció ellenében ebben a könyvben összegyűjtött. Nos, valójában ugye 2004-ben írta Tóth Tibor ezt a bevezetőjében, azonban nem előzmény nélküli ez az eset. Az elmúlt 20-25 évben számtalan könyv jelent meg, elsősorban nem magyar nyelven, amelyik valamilyen úton, módon az élet keletkezésével foglalkozik, és itt igazából 3 fő szint van, az egyik az ugye, amikor az elemi részek keletkeztek, azután, amikor az úgymond szerves molekulák keletkezhettek, és hát a harmadik, amikor végül is az ember kialakult. A legáltalánosabb evolúció elméletet ma nyugaton a Particle to People, az a PTP elmélet, vagyis az azt jelenti éppen, hogy az elemi részek kialakulásától egészen az ember megjelenéséig ezt értik ma egy evolúció alatt. Természetesen ez a materialista szemléletmód. Ennek a konferenciának, tehát az a címe, hogyan jelent meg az élet a Földön. A konferencián lényegében 4 előadás fog elhangzani.